Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a reggeli húsvéti istentiszteleten. Feltámadott az Úr, feltámadott bizonnyal. Így köszöntötték egymást az első keresztjének. És hadd olvassam még Dávid próféta szavait, ki ezt mondta: az Úrra tekintek szüntelen, mert jobbon felől van, hogy meg ne tántorodjam. Ezért örül a szívem, és újjonk a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel. Így van, ámen. A presbitérium a lelkipásztorok nevében szeretettel kívánok áldott feltámadás ünnepet mindannyiunknak. Áldjuk az Urat, hogy együtt ünnepelhetünk. Jöjjünk, szeretett testvérek, fohászkodjunk. Ezt mondja az Úr: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Áldott legyen az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Ámen. Hallgassuk meg, szeretett testvérek, a húsvéti örömhírt, a Máté írása szerinti evangélium 28. részének az első 10 verséből. Helyünket elfoglalva hallgassuk örömteli, nyitott szívvel, ahogy Máté megírja a feltámadást. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta: legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. A kegyelem Isten áldja meg ma is az ő igéjét közöttünk, adja, hogy hirdettessék. Hajtsuk meg fejünket ezért, és imádkozzunk. Dicsőség, tisztesség és hálaadás, drága Urunk Istenünk, neked, hogy most is itt lehetünk és ünnepelhetünk. Köszönjük, hogy mi is korán reggel igyekszünk hozzád, ahogy ezek a tanítványok. Köszönjük, hogy te munkáltad ki a szívünkbe, hogy így ünnepeljünk veled már évtizedek óta, hiszen te vagy maga az ünnep, hiszen nincs tartalma ennek az ünnepnek, ha téged meg nem ismerünk. de dicsőség neked, Urunk, hogy te megismertetted magadat velünk, és dicsőség neked, Urunk, hogy mi benned örvendezhetünk, neked újonghatunk, és köszönjük, hogy valóság lehet a mi életünkben a feltámadás és az élet, hiszen megismerhettünk téged, mint élő Urunkat, aki megszólítottál, aki elhívtál, aki elpecsételtél bennünket, és bennünket is feltámasztottál új életre. Köszönjük, hogy nap mint nap tapasztalhatjuk az új élet jeleit, a te ígédnek feltámasztó valóságát. Köszönjük és tapasztalhatjuk a benned való valódi életet. És köszönjük, Urunk, hogy most is azt mondod nekünk, akik jöttünk hozzád, hogy ti ne féljetek. Ne féljünk, mindazon közben is, amiben élünk, amiben vagyunk, amik rettentenek bennünket. Köszönjük, hogy kétszer is elhangzik ebben a felolvasott szakaszban azok, akik hozzád jönnek, azok, akik téged szeretnek, keresnek, akiket te feltámasztottál, azoknak nem kell félni. Lehet, hogy megrettennek a katonák, de nekünk boldog örömmel van élő reménységünk benned. És köszönjük, hogy ebben újulhatunk most is meg, ebben erősödhetünk meg, és megtelhet a mi szívünk újból azzal az igével, amellyel elküldesz bennünket is a mindennapok Galileájában, hogy ott hirdessük az igét és bizonyságot tegyünk rólad. Kérünk, hogy erősíts meg így minket a te lelked által, a te szeved által. Kérünk, hogy a te lelked által hirdettesd a te igédet. Ámen. Szeretett testvérek, énekeljük a már énekelt éneknek, az ige hirdetésre készülve az 511. éneknek az 5. versét. Csak téged áldjon énekünk, Szent Háromság egy Istenünk. Hallgassuk meg fennállva, szeretett testvérek, azt az igét, amelyet Isten a szívemre helyezett ezen a reggelen, Apostolok cselekedete 3. részének 13-tól a 15. versei így szólítanak bennünket. Péter apostol prédikációjából van ez a részlet. Ábrahám, Izsák és Jákob istene, ami atyáink Istene megdicsőítette szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon kedvetekért. Az élet fejedelmét pedig megöltétek. Őt Isten feltámasztotta a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek, Az Úr Jézus Krisztusnak csodálatos neve szólított meg engem ebből a szakaszból, vagy mondjam így, hogy amikor kértem az Urat, hogy mit hozzak erre a reggelre, akkor újból és újból ezt a csodálatos nevet hozta az én szívemben, amit ebben a szakaszban olvastam, Péter pünkösdi prédikációjának egy részlete, kicsoda Jézus Krisztus, az élet fejedelme. Olyan fontos, és szeretettel hívom erre a testvéreket, bizonyosan tesszük is ezt, minél több rétűen gyűjteni Isten neveit a Bibliából a magunk számára. Mondom úgy, hogy gyűjteni, mert biztos, hogy sokat olvastunk, vagy mindet olvastuk már, csak nem mind marad meg bennünk. Minél inkább tudatosítani, sokszor elővenni azt a listát, amit összegyűjtünk. Kicsoda az Atya, kicsoda az Úr Jézus, kicsoda a Szentlélek, vajon hányat tudnánk felsorolni az ő csodálatos neveikből, ahogy a Biblia nevezi őket. Olyan fontos ez, hiszen ez a hitünket erősíti, hiszen a hitvallásunkat erősíti, és másrészt segíti, hogy mind mélyebben tudjuk magasztalni őt, hogyha ezek a nevek ott vannak folyamatosan a mi szívünkben, és az imádságunkban is előjön. Egy gyülekezeti héten elkezdtük összegyűjteni, és ott 140 ilyen nevet gyűjtöttünk össze, amiről a Biblia vall, a Szent Háromság Istennel kapcsolatban. Nos, egy ilyen név Jézus Krisztusról, hogy az élet fejedelme. És úgy gondolom, annyira fontos ebben a névben elmélyednünk ma, amikor annyi féleképpen tapasztaljuk a reménytelenségeket, a szomorúságokat, vagy a halál különböző szelét itt körülöttünk, akár a háború kapcsán, akár a járvány kapcsán, és környezetünkben gyász kapcsán, vagy szomorú események kapcsán. Annyira fontos megerősödni abban, hogy az élet fejedelme jött el értünk, az élet fejedelme a mi Urunk, és az élet fejedelme, aki győzött. Hogy amikor mind azok a helyzetek, amikben vagyunk, az utóbbi években nagyon megpróbálják az életünket, olyan fontos megerősödnünk abban, hogy az élet fejedelme tudja áthangolni, tudja megerősíteni igazán a mi szívünket. A Biblia beszél arról is, hogy az a világ, amelyben élünk, elsősorban a földi fejedelmekkel van tele, és a világ fejedelmével van tele. Bizonyosan be tudjuk ezeket azonosítani, de azért egy picit érdemes ezzel is időt tölteni. A földi fejedelmek, amelyek körbevesznek bennünket is. Ezeket nagyon sokrétűen sorolja a Biblia is, és úgy megdöbbentett, például, hogyha az ember a Lukács evangélium a 3. részére lapoz, Lukács 3:1-ben, egyetlen egy verszakban, hadd olvassam föl, hányféle fejedelmet sorol fel Lukács, akik akkor ott jelen voltak, amikor Jézus Krisztus élt, és, hogy úgy mondjam, mind nyomták annak a népnek az életét. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakón Itis tartományának negyedes fejedelme Heródes, testvére Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Liszániász volt. Egy bibliai vers, és ennyi földi fejedelem van benne felsorolva, földi uralkodó, akikről a Biblia mind azt írja, hogy az uralkodók hatalmaskodnak rajtatok, és az uralkodók felettetek vannak, és sokszor kiszipolyoznak, hogyha nem olyan uralkodók vannak, akik Krisztust ismerik, akkor bizony a maguk javára, a maguk javát keresve vannak. És éppen ezért sokszor fájdalmas ezt átélni. Aztán ezen felül ezt a világot és a létét terheli meg a világ fejedelme, akiről a Biblia ugye egyértelműen ír, amikor néha megszoktam ezt kérdezni gyermekektől, konfirmandus korosztálytól, hogy ki a világ fejedelme vajon, akkor olyan gyorsan szokták azt mondani, hogy Jézus Krisztus, mint a legjobb választ, de hát a Biblia ugye arról ír, hogy a világ fejedelme a sátán. Ő az, aki végig, amíg itt volt a világon is Jézus Krisztus, az ő erejével kísértette. A legfőbb munkája ugye az volt, hogy halálba vigye, hogy tönkretegye az életét, hogy halálba vigye, és ugyanezt akarja velünk is tenni. Ugyanezért olyan nyomasztó sok minden itt a világban, mert a világ fejedelme ezt hinti szét ezen a világon. De olyan csodálatos, hogy amikor Jézus Krisztus elkezdi ugye bevégezni az ő küldetését, amiért eljött, vagyis megy a keresztre, és elindul a Golgota felé, akkor egyben ezzel párhuzamosan kijelenti a tanítványainak, hogy a világ fejedelme megítéltetett. A világ fejedelme levettetett. A világ fejedelme végtelen hatalma ezzel megítéltetett, hogy ő ugye a keresztre megy, legyőzi és feltámad. Tehát ennek a valóságában élünk már, de minden esetre ugyanakkor átéljük azt is, amíg ez a világ itt van, amíg ebben a világban élünk, hogy újból és újból vívja az utóvét harcait, amelyben benne vagyunk. Nos, mindezek között, szeretett testvérek, olyan öröm erre gondolni, hogy mi az élet fejedelme gyermekei lehetünk. Az élet fejedelme jött el, hogy meghirdesse számunkra a szabadulást mindabból, amit a földi fejedelmek uralma hoz, és mindabból, amit a világ fejedelme akar megvalósítani, és ő győzött. Ennek csodálatos valóságát olvastuk a Máté evangéliumából is. Szeretném kibontani ebben a mai igehirdetésben, hogy mit is jelent ez a szó, hogy Jézus Krisztus az élet fejedelme. Szeretném, ha ezzel elmélyülne ez a csodálatos kifejezés a mi szívünkben, és szeretném, ha minél inkább tudnánk így magasztalni őt a mi imádságainkban. Az a szó, amely itt szerepel, nagyon kifejező, és ugye a mi magyar Bibliánkban ezt annyira nem érezzük, ezt a különbséget. Ugyanazzal az élet szóval fordítjuk mindkét szót, amit a görög Biblia két külön szóval jelez. A görög Bibliában két szó van az életre, van a bios, és van a zoé. És amikor a Biblia arról beszél, hogy Jézus Krisztus az élet fejedelme, akkor mindenütt a zoét használja. És ezzel egy nagyon-nagyon fontos különbséget tesz, ugye az ige erre. Azt mondja el vele, hogy a biológiai élet, az mindannyiunk sajátja, amikor ide megszületünk, amely arról szól, hogy dobog a szívünk, hogy Isten kegyelméből működnek a szerveink, és bizony ennek a biológiai életnek a következménye az is, hogy ezek egyszer ellassulnak, vagy egyszer leállnak. Ennek a biológiai életnek a valóságát tudja átélni mindenki, aki itt van a Földön. De Jézus Krisztus, amikor az élet fejedelme eljön erre a földre, ő hirdeti meg a másik életet, ezt a bizonyos zóét. Magyarul is van már ilyen kislány, akit el lehet így nevezni. A zóé a teljes életet nevezi, vagy jelenti. A zóé azt az életet jelenti, amire azt mondja Jézus Krisztus, hogy több az élet. Vegyétek észre, hogy több az élet. Nem csak annyi, amennyit láttok, amennyit megtapintotok. Amikor ugye például a hegyi beszédben arról beszél az Úr Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, akkor pontosan ezt mondja, hogy hát nem több az élet, mint az étel, az ital, a ruházat. Aki csak a biológiai életet éli, annak csak annyi az élet, az étel, az ital, a ruházat, amit összegyűjtök, amit megfogok. És éppen ezért olyanok, akik Krisztus nélküli földi fejedelmek, hogy csak arra tudnak tekinteni, amit ők itt összegyűjtenek, és ezen keresztül sokszor csak magukra tudnak tekinteni. De Jézus Krisztus azt mondja, hogy több az élet, és ezt a többet hozom el. És ő az, aki a többből jött, és a többe akar bennünket elvinni. És olyan csodálatos, ugye, amikor arról is egyértelműen szól, hogy ez a biológiai élet el fog múlni. Ez a biológiai élet éppen azért, mert annak a valósága alatt van, hogy ezt megfertőzte a bűn, ez el fog múlni, de a zóé, a teljes élet, az meg fog maradni, sőt, egyre teljesebben, egyre jobban ki fog teljesedni. És Jézus Krisztus egész földi működése erről szól, hogy amikor itt van, mellette megnyílik a szemük azoknak az embereknek, erre a teljes életre, akik Jézus Krisztust megismerik. Milyen csodálatos látni azokat az első tanítványokat, hogy elhagyják azt a korábbi életüket, és azt tudják mondani, hogy egyik pillanatról a másikra fölkelek, akár a vámszedőasztaltól, fölkelek onnan a hivatásomból, amit addig csináltam, ami a megélhetést biztosította, és már nem annyira fontos, hogy mi az, amit megfogok, vagy mi az, amit látok, mert megnyílt a több. És elhiszem, hogy az a több, az a zóé, az nagyobb, teljesebb az az élet, amit az élet fejedelme tud nekem hozni. Hogy mondjuk az a Nikodémus, aki annak a kornak az egyik legnagyobb professzora volt, éjszaka megy Jézus Krisztushoz, és azt mondja, hogy a földön már mindent megismertem, amit lehetett, de mi az a több, ami benned van, Uram? Mondd el, mi az, mert én vágyom arra a többre, mert érzem, hogy benned az a több élet van. És olyan csodálatos látni ugye az egész működése alatt Jézus Krisztusnak, hogy nem csak a testet akarja meggyógyítani, hanem mindenkit, akit meggyógyított, utána a lelkét is akarja, mert több az élet, mert nem csak a biológiai életet akarja gyógyítani, hanem valóban a testet és a lelket. És tovább elemezhetnénk mindezt, ez a lényeg és a fontos, hogy Jézus Krisztus úgy az élet fejedelme, hogy mindannyiunkat be akar nyitni, be akar vinni ebbe a teljes életbe. Amikor itt felolvastam az előbb Péternek a prédikációjából a részletet, ugye hamarosan átélik majd Péterék azt, hogy elfogják őket is, amikor meggyógyítják ugye a sántát, és őket is börtönbe vetik, és a börtönben, amikor az angyal oda megy hozzájuk, és kiszabadítja őket, emlékszünk rá, hogy mit mond nekik az angyal pünkösd után. Azt mondja nekik az angyal, menjetek, álljatok fel újra a templomban, ne féljetek, hirdessétek a népnek, ennek az életnek minden beszédét. Itt ugyanaz a zói szerepel. Hirdessétek a teljes élet, az élet, a valódi élet beszédét. És az egész ige ugye erről tesz bizonyságot, hogy ebbe az életbe úgy juthatunk mindannyian, ha az Isten beszédét hallgatjuk. Az élet beszéde, amely szintén a zóéval szerepel az egész Bibliában, nem a biosszal, az élet beszéde nyitja meg előttünk azt az életet, amely itt a földön is a teljes életet nyitja meg, és a továbbiakban is megnyitja számunkra a mennyet, az örök életet. Vagy nagyon sokat beszél ugye arról az ige, hogy hallgassuk az élet beszédét, és együk az élet kenyerét. Milyen csodálatos az, hogy mi ma is ezt tehetjük az úrvacsora közösségében. Aki eszi az élet kenyerét, az életre kel, az életre ébred. Az élet kenyere az Úr Jézus Krisztus megtöletett teste és kiontatott vére. Az élet kenyerén és az élet beszédén keresztül nyitja meg a mi szívünket, amely besötétedett a bűn által az élet világosságára. Olyan csodálatosak ezek a szavak, hiszen mind végig a Bibliában nagyon sokszor szerepelnek, és mind-mind a Zóéról beszélnek. Az a nagy kérdés, szeretett testvérek, hogy valóban hol tartunk mindebben. Örülünk-e, örüljünk ma is ezen a húsvéton, hogy az élet fejedelme teljes életet ad nekünk, mindennél több és nagyobb, még akkor is, hogyha sok mindenben megpróbáltatunk itt a földön, ha benne teljes életünk van, mindenünk van, és vágyunk-e erre a teljes életre. Vágyunk-e az élet fejedelmével kapcsolatban lenni, és benne ezt elnyerni? Milyen szomorúan mondják ezt az apostolok, amikor ugye Pál és Barnabás végigjárják a pogány világnak már egy részét az első missziói útjuk végén, és mindig először emlékszünk rá, hogy a zsinagógákba mennek, amikor egy-egy városba, egy-egy új városba bemennek. És amikor a zsinagógákban nem fogadják őket, nem hallgatnak rájuk, akkor az egyik zsinagógai kijövetel után mondja Pál ezt, először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét. Mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatoknak méltónak az örök életre, ugyanúgy a Zóé szerepel itt, íme a pogányokhoz megyünk mostantól. Nem tartották magukat alkalmasnak, méltónak, nem vágytak rá erre a teljes életre. Ők, akik gyerekkoruktól hallották az igét, ezután Pál apostol azt mondja, akkor a pogányokhoz viszem ezt. Az élet fejedelme nyújtja nekünk az életet. De újból és újból ebbe kell megerősödnünk, hogy nélküle nincs ez. Csak is benne van. Csak is általa van. Magunktól nincs. Magunktól csak azt éljük át, amit a biológiai élettel átélünk, hogy bizony az fogy, bizony elmúlik, bizony töredékes, mint ahogy a testi viszonylatunkban ezt tapasztaljuk. Hadd érzékeltessem ezt egy kis példával. Kanadában, Georgia partjainál egy megtörtént történet szerint hajótörés volt. Ebben a hajótörésben, az óriási viharban, ami egy nagy vihar miatt történt, a hajón lévő legénység nagy része oda veszett már a hajóval, sajnos. De néhányaknak sikerült egy kis csónakon elmenekülni, és a kis csónakon küzdöttek férfiak, és ott volt egy kislány is. Még hosszú ideig küzdöttek a viharral, nyilvánvalóan még erősebb küzdelemben a csónakban, mint a hajóban, és végül ezek a férfiak, ezek az erős férfiak úgy döntöttek, hogy a kislányt kikötözik a csónakhoz. Kikötözik, mert nehéz volt rájuk figyelni, nehéz volt küzdeni a viharral is, és a kislányra is vigyázni, oda kötözték a csónakhoz. És aztán másnap reggel döbbenten tapasztalták a közeli part mentén lakók, hogy kiért egy csónak, amelyben egyedül egy kislány volt oda kötözve. Az összes férfi sajnos szintén oda veszett. Olyan döbbenetes ez a példa, amely pontosan ezt érzékelteti velünk, hogy egyedül az élet fejedelme, ha hozzá vagyunk kötözve, ha benne vagyunk, ha ő van mi bennünk, ha mi vagyunk ő benne, egyedül ő általa menekülünk meg. Különben nem nyílik meg számunkra az élet, a valódi élet. Aztán szeretett testvérek, amit Isten a szívemre helyezett az élet fejedelme kifejezéssel kapcsolatban, hogy az élet fejedelme a szenvedésen, a halálon keresztül erősíti meg ezt a csodálatos nevet, és válik még inkább az övévé. Hiszen éppen a halál a feltámadása után hirdeti ezt róla Péter apostol, és hirdettetik most nekünk is. Amikor Jézus Krisztus életéről szoktunk beszélni, akkor pontosan ugye egy ilyen V betűvel szoktunk beszélni az ő életéről, hogy ő volt, aki a mennyei dicsőségben volt, de nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő. Ő ült ott az atya trónjánál, és aztán pedig lejön azért, hogy valóban megmentsen, hogy megszabadítson bennünket, megalázta magát, és engedelmes volt a halálig, a kereszt halálig. És amikor odaadta az életét, akkor Isten fölmagasztalta őt, és újból fölvitte a mennybe, és a legnagyobb nevet adta neki, amelyre minden név meghajol, mennyeiek és földieké. Ebben a V betűben van benne csodálatosan az Úr Jézus Krisztus élete. És évről évre, nagypénteken mi is olyan mélyre megyünk, ahogy átgondoljuk, hogy mi mindenem ment keresztül. És olyan fontos, mindezt évről évre végigjárjuk. De ugyanakkor, amikor a szenvedésre gondolunk, és az ő szenvedésére is gondolunk, akkor újból és újból úgy szeretnénk, hogyha mindez nem lenne. De egyértelmű Isten igéje alapján, hogy az élet fejedelmének végig kellett ezen menni. Mi miattunk? Azért, hogy a mi életünkért váltságot adjon. De ez az élet fejedelmének a törvénye. És ez valósága mi életünkre is. Ahhoz, hogy mindez végbe menjen a mi életünkben is, nagyon sokszor ugyanígy szenvedésen kell keresztül menjünk. Ugyanúgy, ahogy elvettetik a mag, és az a mag szinte elrohad, szinte elhal ott a földben, és aztán mi kell ki belőle, milyen csodálatos tavasszal gyönyörködni benne. Milyen csodálatos ezekben a fákban gyönyörködni, ahogy jövünk ide a templomba, de milyenek voltak ezek, ahogy télen ránéztünk, szinte úgy éreztük, hogy meghaltak, hogy nincs bennük élet. És azt mondja Isten igéje, hogy aki meg nem hal, aki el nem veszíti az ő életét, az nem méltó arra, hogy kövesse az Urat. Az nem méltó arra, hogy Jézus Krisztus tanítványa legyen. Az élet fejedelme útja a szenvedésen, a halálon ment keresztül. És ugyanígy nagyon sokszor a mi életünkben is ez megy végbe. Elizabeth Elliotnak van egy csodálatos könyve, amit szeretettel ajánlok ebben a témában, az a címe, hogy Út a szenvedésen át. Ez az asszony átélte, hogy az ő férje misszionárius volt, és megölték őt, amikor elment egy dél-amerikai törzshöz, és aztán ez az asszony elmegy ahhoz a törzshöz újból, és nagyon sok mindent élnek át ebben a misszióban, amikor hirdetik az igét, és ebben a könyvében sok-sok olyan keresztényről ír, sok-sok történetet, akik mind-mind átélték azt, hogy azok a szenvedések, azok az utak, amik a nehezeken mentek keresztül, azok az életet munkálták. A halálon keresztül a feltámadást munkálták minden hívő és minden szolgálónak az életében. Nem olyan régen olvastam egy család történetében, hogy selyem gubós, hernyó családokat vásároltak a gyerekeik számára, hogy megnézzék, hogyan kel ki a pillangó a gubókból, és szerették ezt volna, ezt a kísérletet közelről megtapasztalni. És amikor az első hernyóból elkezdett kikelni ez a pillangó, akkor döbbenten tapasztalták, hogy egyrészt kirágta azt a kicsi, icipici kis lyukat, és nagyon-nagyon mély sok szenvedés árán azon a pici kis lyukon préselte keresztül magát, hosszú időn keresztül, és miután keresztül préselte magát, utána 10 percig pihent. Szinte úgy tűnt, hogy belehalt ebbe a kipréselődésbe, de miután megpihent hosszú időn keresztül, egyszer csak kinyitotta a szárnyait, és csodálatos lepke lett belőle, és ez a lepke aztán elszállt. És ez a család elhatározta, hogy segít ezen a következő gubón és hernyón, és mint egy császármetszést végeznek ott azon a kicsi lyukon, és egy icipicit, csak egy picit megkönnyítik azt a kipréselődést, egy picit megnagyobbítják a lyukot, hogy hamarabb ki tudjon jönni ott az a hernyó belőle. És valóban nem is volt olyan hosszú a kijövetele, a kipréselődése, hanem hamarabb kijött, és hamarabb kint volt, és egy kicsi ideig pihent, és aztán meg is halt. És amikor megkérdezték egy biológustól, hogy mi történt, akkor kiderült, hogy azzal a hosszú átpréselődéssel és szenvedéssel annak a pillangónak a különböző testrészeiből olyan nedvek préselődnek át a szárnyába, amitől a szárnyai életre tudnak kelni. De annak a hosszú időnek el kell telni ahhoz, hogy valóban ezek a nedvek átpréselődhessenek. És akkor lesz szárnya. Különben nem lesz, hogyha ez az idő és ez a szenvedés nem megy végbe. A szenvedés szárnyakat ad. És amikor egy picit is ezt megkönnyítették, azzal a kis császármetszéssel, akkor halt meg az a hernyó, amit hazavitt ez a család. Igen, így van ez mindannyiunk életében, és ennek első példáját az Úr Jézus Krisztus életében láthatjuk, aki ezt önként vállalta, értünk vállalta, neki nem kellett volna ezen keresztül mennie, azért ment keresztül, hogy bennünket megváltson, de az ő élete, ami életünkről is beszél, az élet fejedelme a szenvedésen keresztül ment keresztül. És végül, szeretett testvérek, olyan jó arra rátekinteni, hogy győzött az élet fejedelme. Az élet fejedelme a királyok királya, az uraknak ura. Az élet fejedelme, akiről azt írja később majd az apostolok cselekedete könyve, hogy végül minden földi fejedelem meg fogja látni, hogy ő az élet fejedelme. Lesznek földi fejedelmek, akik majd sírva, meg félelmek között, mint ahogy itt a katonák, akit olvastam az igében, fogják felismerni, és lesznek olyanok, akik előtte felismerik, de végül mindenki meg fog hajolni előtte, mert látják és tapasztalják, hogy kicsoda az Úr. És olyan csodálatosan vall arról, hogy milyen az élet fejedelme, vagy ki az élet fejedelme, a Jelenések könyve. Hadd olvassak ebből még pár igét. A Jelenések 1:5 azt mondja Jézus Krisztusról, az élet fejedelméről. Jézus Krisztus a hű tanú, aki elsőszülött a halottak közül és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket és vére által megszabadított a bűneinkből. A 18. vers így folytatja, ne félj, én vagyok az első és az utolsó. És az élő pedig halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsaim. Azt ugye mindannyian megtapasztaltuk, ha más nem a környezetünkben, rokonaink között, hogy éltem és meghalok. Hogy élt valaki és meghalt. De az, hogy meghalt és él, ezt nem tapasztaljuk meg. Egyedül Jézus Krisztus által, az élet fejedelme által tapasztalhatjuk meg. És egyedül ő az, aki megtapasztalta, hogy halott volt, de élek. És nem csak élek, hanem élek örökké. És ez az örökké való élet egyre inkább csak kiteljesedik, és egyre valóságosabb lesz benne. És ha erről beszéltem, szeretett testvérek, hogy a zoé, a legfőbb szava a görögben a teljes életnek, akkor ha kinyitjuk a Jelenések könyvét, az a bibliai könyv van tele a zoé kifejezéssel, az eredeti görög biblia szerint. Rengeteget olvashatunk a Jelenések könyvében arról, hogy van örök élet fája, van élet koronája, amelyet mindannyian megkaphatunk, az élet fájáról majd mindannyian ehetünk, az élet könyvét megnyitja Isten, és mindent beleír mi rólunk is, és erről a világról is, és a világ végéről is. Az élet vizének forrását nyitja meg számunkra, és mindezek mind-mind biztosítékai, mind-mind elkészített valóságai annak, hogy az élet fejedelme tökéletes, teljes, csodálatos, örökké való életet adjon mindannyiunknak. Hadd fejezzem be azzal, szeretett testvérek, hogy nem olyan régen olvastam, hogy egy muzulmán ember keresztjén hitre jutott, és megkérdezték tőle, hogy vajon miért is. Hát egész gyerekkorában a muzulmán hitet tanulta, és hát bőven volt része abban, hogy sok mindent megismert belőle, és aztán azt mondta ez az ember, nyilvánvalóan úgy jutott ő is hitre, hogy valakitől hallotta az élet igéjét, hallotta az élet fejedelméről a bizonyságtételt, és ez megszólította, de azt mondta, hogy úgy kezdődött el, hogy amikor hallotta ezt a bizonyságtételt, egyszer csak látta magát az úton, az élete útján. És látta magában, látta azt, hogy sokszor érkezik útelágazásokhoz. Amikor az embernek dönteni kell, hogy merre. És nem csak az életünk útján, hanem az életünk végén is nagy útelágazás van. És akkor föltette magának a kérdést. Ki az, aki igazán tanácsolni tudja őt? Egy halálban lévő, gondoljunk itt Mohamedre, vagy bármelyik vallási tanítóra, vagy pedig az, aki él, aki legyőzte az életet, és aki uralkodik, és aki most is él, és örökké él. Ki tud nekünk igazán tanácsot adni és vezetni? És amikor azt mondta, hogy ezen elgondolkozott, akkor tudott térdre esni, és akkor tudta azt mondani, hogy neki a teljes életre van szüksége, és neki Jézus Krisztusra van szüksége. Áldjuk a mi Urunkat azért, hogy mi ismerhetjük őt, és ezen a húsvéton is még inkább megnyithatjuk a mi szívünket előtte. Így legyen. Amen.